153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban Szarvasról érkezett. Nagy szeretettel köszöntöm Mester Károly agrármérnök természetgyógyászt. Köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöttem Halasra.
Kettő dolog is összefűz bennünket, hogy most ön itt van. Elsődlegesen és legfontosabb, hogy nemrégen riportoztam Paplogó Ferenccel, aki egészséges sertés termelésre állt rá 2 éve, és már vásárolható a nagyon egészséges sertéshúsi, és néhány hónap múlva belőle készült termékek is vásárolhatók lesznek. Mindennek az elindítója, hogy Paplogó Feri teljesen átállította a gazdaságát, annak Mester Károly tanár úr az okozója, vagy hát mondjuk úgy, hogy az ihlet, mert hogy egymásra találtak.
Igen, igen. Érdekes volt, amikor felhívott engem, és a telefonom kiírta, hogy Paplogó Ferenc. És ugye teljesen ismeretlenül elkezdett velem a Feri beszélni, és akkor mondta, mondja meg, hogy honnan van nekem a telefonszáma, és akkor mondja, hogy hát 25-30 évvel ezelőtt ugye magától vettem kocsasüldőt, ugye, hát én állattenyésztőként, agrármérnökként azért úgy gondolom, akkor is a szakmának a csúcsa az a törzstenyészet, és akkor ugye törzstenyészetet ugye csináltam. És akkor innen volt az ismeretség, ő elmondta azt, hogy tulajdonképpen hát látja az ipari takarmányozás problémáját, tehát az ő korosztálya, meg az én korosztályom is, az gyakorlatilag látja, hogy valami itt már nagyon nem akar működni. És akkor ezért keresett meg engem Feri, és ugye gyakorlatilag hát elindultunk egy közös úton. Én már természetesen takarmányozok más sertéseket több helyen is, és ott látjuk a húsnak a minőséget, látjuk, hogy ez a takarmányozás hogyan hat az állatoknak az életteljesítményére, vagy adott esetben a szaporaságára is. És ugye ülök itt önnel szemben, ugye itt a rádió stúdiójában is nézem, hogy Halas Rádió a bizalom hangja. Hát ez nekem rögtön ugye föladja a labdát, hogy ugye a társadalomnak bizalomra kéne épülni. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül úgy kell elképzelni ezt a bizalmat, hogy én bekötött szemmel a szakadék szélén állok, és lelépek a szakadékba, és bízom abba, hogy valaki alám teszi a kezét és elkap. Amikor ugye felülünk a repülőgépre, nem tudjuk, hogy ki vezeti a repülőt. És megbízunk benne, hogy ugye előző este nem alkoholizált, hanem rendesen kipihente magát, tudását, legjavát adja, akkor is, ha bármilyen probléma lesz a repülés közben, és megbízunk benne. Vagy megbízunk a buszsofőrbe is. Na most tulajdonképpen a társadalomnak bizalomra kéne épülni. Én meg sajnos el kell, hogy mondjam, hogy az élelmiszer termelésben lévőkbe ne bízzál meg. Ezek nagyon-nagyon kemény szavak. Na most ugye én egy olyan élőlénnyel dolgoztam, és dolgozok folyamatosan, tehát gyakorlatilag most már ugye legalább 40 éve, aki nagyon hasonlít az emberre. Tehát egy RNA Csibát nevezető orvos és állatos professzor Edinburgh-i Egyetemen, ő azt mondta, hogy a sertés az biológiai modell az ember tekintetében.
Igen, ezt hallottam és olvastam, valóban én is.
És ugye gyakorlatilag, hát itt az én anyukáim, mit szoktam mondani, tehát a kocalányok 14 hónaposan szülnek, és nem 2 gyereket, hanem adott esetben 100-at, és még egy nagyüzemi sertéstelepen, vagy egy sertéstelepen, még a gimnáziumot is nálam járják ki, mert olyan 18 éves korukban engedjük el őket a sertéstelepről. Na most, ha az ember ott figyel, tehát nem csak néz, hanem lát is, akkor gyakorlatilag sok mindent észrevehet. Ugye én is reformátusként születtem, annak is kereszteltek, édesapám és a nagyapám ketten együtt 80 évig voltak Fehérgyarmaton református presbiterek, és gyakorlatilag jó pásztornak kéne lenni az állattenyésztőnek. Ugye Jézus volt a jó pásztor, aki megvédi az állatokat, a béres az legelőször elmenekül. Bár én béresként voltam jó pásztor, mert egy 1000 kocsás sertéstelepet vezettem 24 éven keresztül, utána meg elmentem Európába 2-250 sertéstelepre, sok mindent láttam. És tulajdonképpen én 2011-ig 11-ben, amikor megértettem azt, hogy én már nem tudok jó pásztor lenni. És ugye miért nem tudok? Azért, mert az Európai Unió előírása szerint gyártott takarmány az gyakorlatilag problémát okoz az állatoknak, de nem csak az állatoknak, hanem az embereknek is. És ugye az a kisfiú, aki élt-halt az állatokért, és ugye ráadásul én így szoktam mondani, a szocializmus most a gyermekeként nőttem föl, azért, mert az egy református ember, aki 40 éven keresztül volt presbiter, és ugye megküzdött gyakorlatilag a református iskoláért, amit ők építettek föl annak idején, hát annak a fiát azért a szocializmusban nem nagyon szerették. És ugye gyakorlatilag én az állatoktól kaptam szeretetet gyerekkoromban. Nagyon szép történeteim vannak, amit most én nem tudok elmondani, hogy hogyan szerettek engem az állatok, és ugye az az agrármérnök, aki bekerül ebbe a bizniszbe, és látja, hogy teljesen megváltozott a takarmányzási körülmény, és tulajdonképpen beteggé tesszük az állatokat. Mondok egy példát. A dán sertéstenyésztés a világ legjobb, leghatékonyabb sertéstenyésztése. Ugye a génmódosított növényeket, leginkább a úgynevezett glifozátrezisztens génmódosított növényeket, ahol egy totális gyomírtószert lehet használni, és ezért módosították a növényeket. Tehát nem azért, ugye a bizalom szebbet, többet, jobbat. Ez a növény nemesítés. A szó is nagyon szép, a nemesítés. Ugye mi azért még növény nemesítést tanultunk, nem pedig a genetikai tudomány, mérnöki tudománynak a használatát a több profit érdekében. Tehát tulajdonképpen 95 előtt Dániában a malacoknak a halva születése az 7% volt. Eltett közben ugye közel 30 év, most több mint 15. És a paplogó Ferit hozom ide, neki most született 500 malaca, és a Feri mondta el, hogy 5 malac volt a halva születés, tehát 1%.
Az igen.
Na most én el szoktam mondani, hogy a malacoknak a testtömege, tehát a születő kismalac, az az édesanyának, tehát a kocának 0,5%. Ez az embernél akár 5-6% is lehet. Ugye 70 kilós édesanya, 3,5 kilós magzat, az egy átlagos magzat, az 5%. Mi történik a kocalányokba, hogy ilyen magas a halva születés, és mi történik az ember tekintetében, hogy egyre több a nem természetes, tehát nem hüvei szülés, hanem egyre több a császár, valami oknál fogvia. Ennek nagyon-nagyon mély biokémia és élettani oka van, ami például a sertésnél is akadályozza azt, hogy megszülessenek a magzatok, pedig ott csak 0,5% a magzat. Na most ilyenkor el szeretném mondani a kortizol hormonnak a szerepét. És ezt azért mondom el, mert azért térjünk már észhez. Tehát amikor megérett a magzatnak a mellékveséje elkezdi termelni egy szteránvázas hormont, ez a kortizol hormont, ez stressz hormonnak is hívják egyébként. És ő szól az édesanyának, hogy elkészültem, kész vagyok. Akár a kis ember, akár a kis malac. És gyakorlatilag kialakul a tüdőbe, a magzatba az úgynevezett szulfakkant réteg, ez a légzőhám, hiszen nincs a tüdőbe funkciója a légzésnek. Ez az utolsó pillanatban alakul ki. Szól édesanyának, hogy 3 nap múlva megszületek, és tessék nekem termelni a tejet, mert én éhes leszek, és nekem nagyon fontos lesz, hogy minél hamarabb ott legyen a tej, mert az immunglobulinokra nekem meg a tejben lévő savófehérjékre nagyon nagy szükségem van. Elindul a tejtermelés, az előanyagok elkezdenek termelődni. Következő dolog, elkezd tágulni a szülőút. Ezt a kortizolhormon csinálja, és ott vannak mirigyek, amelyeknél sikosító anyagot termel. Tehát tágít, sikosít, és a következő nagyon fontos dolog, a méhnek az izomzatában kialakul az úgynevezett oxitocin kötő receptor. Ez érzékeli az agyalapi mirigy hátulsó lebenyének a hormonját, ugyanis amikor beékelődik a kismalac vagy a csecsemőnek a feje a szülőútba, az egy fájdalom. És az a fájdalom elmegy egy idegi pályán az agyba, és benyomja a szervezet az oxitocin hormont a vérben, és az eszméletlen erővel elkezdi préselni ki a magzatot. Na most ez a folyamat sérül. Még a kocába is sérül, pedig ott kiférne a kis magzat. És ugye nekem erről nagyon szép történeteim vannak, hiszen én egy évben 2000 szülést, vagy 2400 szülést láttam egy évben, és én nagyon tudom azt, hogy hogyan történik, mit lehet csinálni egy koca anyukával, hogyha nem akar úgymond megfialni, vagy hogy lehet ezt csinálni, vagy egyáltalán ezt a gyönyörű, szép, összehangolt neurohormonális dolgot hogyan lehet segíteni például. Na, Paprogó Ferinek azért csak 1% a halva születés, mert nincsen glifozát a takarmányba, amit a génmódosított növényekkel viszünk be, és gyakorlatilag az nem akadályozza meg a kortizol hormonnak a termelődését. Tehát tulajdonképpen én ezt már több mint 10 éve, hát több, hát sokkal több, tehát most már 2026 van, tehát 15-16 éve én ezt elkezdtem tapasztalni, hogy miért nem tudnak szülni a koca anyukák. És aztán, amikor elmentünk ebbe az irányba, mert én több nagy telepnek is dolgoztam annak idején, akik eléggé rossz paraméterekkel dolgoztak, és bármit csinálsz, csak legyen eredmény. És ugye látva a hibát ebben a rendszerben, hogy nem szabad megbízni a takarmányiparban, mert sajnos ők nagyon a profitért dolgoznak, és emögött van egy óriási vegyszerlobbi, ami szintén gyakorlatilag, hogy fogalmazzam meg, tehát gyakorlatilag ugye Kölcsey Ferenc, ugye másik nagy református emberünk, aki azt mondta, hogy az élet az rövid. Túl sok a könyv. Válogassuk meg, mit olvasunk, ha el akarunk jutni az igazsághoz. Tehát gyakorlatilag én 2008-90-ben már foglalkoztam azzal, hogy mit kéne olvasni, mert tulajdonképpen az én állattenyésztő kollégáim azok Stockholm-szindrómával szenvednek. Azt jelenti, hogy a remény rabjai ők, aki ismeri a Stockholm-szindrómát, tehát tulajdonképpen a túsztartókat követjük, mert tele vagyunk problémával, de úgy gondoljuk, hogy aki bennünket bajba sodort, majd az fog nekünk reményt adni, de sajnos a takarmányipartól én nem kaptam reményt, és amikor fölvállaltam azt, hogy úgymond szembe megyek a takarmányiparral, akkor pedig ezekbe a történetekbe megtaláltam a reményt. Vagy például ugye itt a humán és a sertéssel kapcsolatosan nagyon-nagyon érdekes történetek vannak. Ugye a fejlett világban durván 600 millió malac születik, és ugye ott is a premixekben ugye ott vannak a vitaminok, és ugye az állatoknak is az intenzív fejlődéshez nagyon sok vitamint igényelnek. Tehát gyakorlatilag a sertés az 6-8-szor annyi D3 vitamint kap, ugyanazt a D3 vitamint, amit mi is kapunk a patikába, mint az igénye. Tehát 6-8-szor annyit kap, és ő minden sertés megkapja, mert a takarmányban benne van. Ugye a kalcium meg a foszfor, ami a csontképződéshez nagyon kell, úgy szintén be van állítva a takarmányba. Tehát nem össze-vissza eszik, mint a nagymama. Mert a nagymamának azért van csontitkolása, mert mama nem jól táplálkozik. Nem, a sert is jól táplálkozik. Akkor kérdezem én, hogy Amerikában megjelent tudományos cikkekben az van leírva, hogy oszteoporózis, oszteomalácia van a sertésnek, csontlágyulása, csontritkulása van. Európai cikkekbe, brazil cikkekbe, és Magyarországon dr. Biksi Imre, az Állatorvostani Egyetemnek, a nagyállatklinikájának a vezetője, egyébként nem messzire szabadszállási gyerek, paraszgyerek, ő nagyon jó látású egyébként állatorvos, néha harcoltunk egy kicsit, de néha, tehát egy oldalról harcoltunk. Ő neki van egy több cikke, hogy a magyarországi sertésnek is csontritkulása van. És amikor Paplogó Feri elvitte azt a malacot, aki már az édesanyja hasába is az én takarmányomat ette, mélykútra, akkor mélykúton azt mondták, szerintem mélykútiak hallják ezt, hogy ő azt mondta, hogy azt mondták, a hentesek alig tudták elfűrészelni az állatnak a gerincét. Vagy amikor én elviszek egy sertést Szatmárba bátyámnak, akkor ott azt mondja a hentes fiatalember, hogy ő házról házra jár a téli időszakban, egy évben 150 disznót vág le. Innen, onnan, amonnan. Tehát ebben van háztáji, kisüzemi, meg nagyüzemi is. És mindegyik állatnak úgy fűrészeli a csontját, mint a papírt. Ebbe meg lefullad ebbe a sertésnek a csontjába. Na most következő dolog. Tehát ha én, te elmész egy gyógyászként, ugye jön valaki hozzám csontritkulással, akkor tudok segíteni. Hogy tudok segíteni? Ez a kérdés.
Hát gondolom hasonlóan, ahogyan valamilyen módon az állatoknak. Tehát amitől ez a idézőjelbe vett csoda bekövetkezett, akár itt a Paplogó Feri farmján, vagy hasonló helyeken, tehát van valami titok.
Persze, de ez nem titok, mert én elmondom, hogy tulajdonképpen ugye van nekünk egy úgynevezett citokrom-P450 enzimrendszerünk. Ez nagyon érdekes enzimcsalád, durván olyan 2400 féle ilyen enzim van az emlősökben, tehát bennünk is. Ezek nagyon érdekesek, mert ugye úgy kell elképzelni a biokémiai folyamatokat, hogy ugye a mondókát szoktam mondani, ez elment vadászni, ez meglőtte, hazavitte, megsütötte, és a kicsi megette. Tehát így mennek a biokémiai folyamatok, ezek az enzimek funkcionális csoportokat tesznek rá, vesznek le, és ugye ha nem megy el vadászni, ha nem süti meg, akkor a kicsi nem fog vacsorázni. Tehát ezeknek a biokémiai folyamatoknak szabályosan, szépen kell működni. Ugye a jóisten megírta azt a szoftvert, ez a genezisnek, a teremtésnek a szoftvere, és gyakorlatilag ez az enzimrendszer végzi a dolgát, és ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy térdepeljünk le, bár református vagyok, le tudok térdepelni, azért, mert a teremtő előtt térdepeljünk le, mert az az élet, ez csoda. És ugye gyakorlatilag egy sejtben, egy másodperc alatt 20 millió biokémiai folyamat játszódik le. És ez nagyon gyorsan megy. És ott rendelkezésre kell állni ennek a citokrom P450 enzimnek, csak ez a glifozát beül, az a glifozát, ez egy glicin analóg. Ez a legegyszerűbb aminósavnak az analógia. A jóisten ilyet nem teremtett. Ugye ezt úgy hívják, hogy xenobiotikum, idegen anyag. És a szoftver nem ismeri ezt, és berakja a szoftver a glicin helyére a glifozátot, és a citokrom P450 enzimrendszerben nagyon sok glifozát van, és tulajdonképpen elrontjuk ennek az enzimrendszernek a működését. Na most, Paplogó Feri sertésében nincs csontritkulás, ez azt jelenti, hogy abban nincsen glifozát, és ha azt a húst eszed, akkor neked se lesz csontritkulásod. Ez ennyire egyszerű, vagy ha azt a húst fogod enni, ugye várandós édesanyaként, akkor hüvei szülésed lesz, és nem lesz fájdalmas, mert tágulni fogsz, sikosodni fogsz, és gyakorlatilag az a prés, amit hihetetlen erővel ugye a mély izomzata csinál közbe, akkor pillanatokat meg tudod szülni a gyerekedet. Hát én azt szoktam mondani, hogy ezelőtt 70 évvel, hát Kiskunhalason mit csináltak a lányok 20 és 45 éves koruk között? Hát vagy várandós volt, vagy szoptatott. Mert születtek 6-7-8 gyereket szültek, nem jártak bioboltba, mindenki gond nélkül tudott szülni, csak ránéztek a lányokra, és már várandós lett. És ugye azért szoktam ezeket mondani, hogy ugye én azért egy olyan paraszti környezetben nőttem föl, ahol hihetetlen ősi tudás volt. Ugye azt szokták mondani, hogy a küszöbtől az ereszaljáig. Nem tudom, mert ön tudja, mit jelent a szög.
Nem, ezzel még nem találkoztam.
Hát ugye a paraszt házakban magasan volt a küszöb a pitvarnak a bejáratánál. És oda ültek le a nők szülni, tudott támaszkodni a két ajtófélfába, és a bába néninek volt helye. Tehát az volt a küszöb volt, a parasztháza küszöbje volt a szülőszék. És ugye a születéstől, tehát a küszöbtől, az ereszaljáig, az ereszaljába meg föl volt ravatalozva, és ugye én ahányszor még eljutok igazi szatmári református temetésre, és amikor ott még tudnak élnek én az emberek, és rázendítenek, hogy te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, és akkor nekem mindig a könyv, ugye hát általában a rokonnak a temetése mindig kicsordul a szememből, két dolog miatt, mert sajnálja az ember, akit el kell engedni, meg hát az, hogy ez valóban így van, hogy ha mi benne bíznánk, akkor kevesebb bajunk lenne, és Szentgyörgyi Albertet szeretném én idézni, akinek van egy Psalmus Humanus nevezetű 6 versből álló versciklusa, amit 1964-ben írt meg. És az kettőt fogok itt idézni, az egyik, Uram, e földet teremtetted nekünk lakóhelyül, rejtett titkos kincsekkel tele. Képessé tettél művedet megérteni. Uram, legyünk társak az alkotásba, dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy ez a bolygó, a bőség, a boldogság és a harmónia erős otthona legyen. Tehát tulajdonképpen itt ez a baj, hogy nem az Úrral együtt munkálkodunk. És ugye Szentgyörgyi Albert pedig, hát ő nem akárki volt, ugye Nobel-díjas tudósunk, és az élet megismerésében ezekben a rejtett titkos kincsekbe ugye bevezetett bennünket, és ugye hát én nagyon szeretem az ő írásait olvasni, akár az Őrült majom című írását például, vagy a másik, ami még döbbenetesebb, a gyermekekről szóló vers. Uram, szétválasztottad a férfi és a női nemet. Tehát szétválasztottad, kik egymás örökös keresésében, énük legmélyebb húrjain, a legmagasabb harmóniákba egyesüljenek. Minden szónak óriási jelentősége, és ugye gyakorlatilag ezt férfi emberként végig, hogy énük legmélyebb húrjain, a legmagasabb harmóniákba egyesüljenek, ebből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és ártatlan lélekkel születnek. Uram, ments meg a gyermekeimet, hogy a romlásom ne ronthassa meg őket. Amerikában 1968-ban minden 10 000. gyerek volt autista. Napjainkban minden 34. Ugye ide idézem Guzeo doktor urat, ugye igen. Mi nagyon jó barátságban vagyunk a doktor úrral, és ugye hát sokat szokott hívni, hogy gyere velem előadást tartani. Most is már idén már 2-3 helyen voltunk előadást tartani együtt. Ugye ő neurológus szakorvos, neki megvannak az adatai. Magyarországon az elmúlt 10 évben évente 17%-kal nőtt az autista gyerekeknek aránya. Tehát, hogy a romlásom ne ronthassa meg őket. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy tulajdonképpen mi romlottak vagyunk, és aki kiszolgálja ezt a rendszert a profitért, nehogy azt gondolja, hogy ő, az ő családja, vagy az ő gyerekei, vagy az ő unokái kimaradnak belőle. Tudom, hogy kemény szavak, de senki nem marad ki belőle. Azt tud kimaradni, aki tulajdonképpen ezt a tudást magávé tudja tenni. Tehát van egy Borup Pedersen nevezetű dán farmer. Ő 2011-ben a következőt tette. Tehát ugye neki volt egy 450 kocás sertéstelepe, és gyakorlatilag 4 kollégája volt, tehát ő volt a tulajdonos, 4 kollégája volt. Az, hogy nem hizlaltak, tehát ez mindegy, tehát a 30 kilós körök nevelték fel a malacokat. És látta a bajt, nem szólt a kollégáinak, és ugye kivette a génmódosított szóját, és GMO-mentes, tehát olyan szóját tett bele, ami nem tartalmazott glifozátot. Ilyet használok én is. Na most következő, csak ez sokkal drágább. Na most, eltett 4 hónap, és úgymond sarokba állította a 4 kollega a főnököt, hogy főnök, mi történt? Tessék megmondani, mert mi nem vagyunk kezdők, mi látjuk azt, hogy valami történt itt, majd valamit csináltál, csak nem mondtad meg, hogy mit. És akkor elmondta, hogy kivette a génmódosított szóját. Na most mi történt? Az történt, hogy a kocák, az idősebb kocák is, amik génmódosított takarmányon nőttek föl, soha nem fialtak annyit, és soha nem választott tőlük annyi malacot, durván 2 malacsal nőtt meg a választási átlag, és gyakorlatilag ugye 30%-ra esett vissza a gyógyszer felhasználás. Dánia az elég precíz, tehát azt jelenti, hogy megvan az országos átlag, megvan a régiós átlag, megvolt, hogy neki mennyi volt a gyógyszer felhasználása, ami magasabb volt, mint az országos átlag, gyakorlatilag lement harmadára. És mi történt a következő? Akkor megcsinálta a matekot, hogy akkor hogy állunk meg közgazdaságilag. És gyakorlatilag ez egy ilyen 450 kocás telep volt akkor, több mint 11 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag 15 millió forinttal volt több az eredmény. Tehát amikor az Európai Unió élelmiszerbiztonságért felelős, ugye, hát én nem akarom minősíteni őket, a hangsúlyban benne volt, hogy nem akarom minősíteni őket, ugye gyakorlatilag elmondják azt, hogy most már ugye antibiotikum kénű nélkül fölnevenni a sertést meg a csirkét is. Hát bocsánat kérek, hogyha a génmódosított szójában lévő glifozáttal megölöd az összes jó bélbaktériumot, akkor te hogy szeretnéd ezt megcsinálni? Hát remény sincs rá. Hát itt beszélek Kiskunhalas környékén, ahol itt ugye a madárinfluenza minden évben tombol. Hát itt arról van szó, hogy ugye ez egy másik szép történet, ez az aminósav antagonizmus, az, hogy mi szintetikusan, mesterségesen, hozzáteszem, génmódosított kóli baktériummal állítunk elő aminósavakat, lizint, treonint, triptofánt, metionint. Ezt tesszük a takarmányba, és mondjon már nekem valaki egy olyan növényt, amibe a fehérjékben lévő aminósavak, azok szabadon fordulnak elő, nem pedig fehérje, milyen nincs. Na most emiatt, ugye a lizin-arginin antagonizmus miatt, ha valaki rákeres, csak engem hoz ki, a sejtes immunitás nem működik. És ugye ezelőtt 30 évvel jöttek a vízimadarak, minden baromfi kint volt az udvaron. Potyantották a trágyájukat, vagy az ürüléküket a baromfi udvarba, és oda mentek a csirkék, és megnézték, hogy mi van benne még használható. És az influenza az bél lakó. És felvette az influenza vírust, de mivel a vízimadár se volt beteg, mert működött a sejtes immunitása, és a csirke se volt beteg, mert még nem volt lizint szabad aminosavként a takarmányba, még nem volt génmódosított szója, senkinek semmi problémája nem volt. Most pedig már mindent elkövetünk, megőrülünk már ettől a dologtól, csak ki kéne mondani azt, hogy gyakorlatilag akadályozzuk az immunrendszer működését. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nagyon sok emberrel kerülök kapcsolatban. És ugye gyakorlatilag hát ugye megtalálnak, ugye érdekes dolog van, ugye megtalálják az én étrend kiegészítőmet, és gyakorlatilag hát ugye jókat hallanak, elkezdenek fogyasztani, és most is volt két hölgy, nálunk az egyik hölgy 72 éves, a másik szerintem olyan 48-50 körül, és mondja, hogy hát ugye tavaly elkezdték ezt a humán terméket, ugye, aminek az előzménye az állatgyógyász egy gyógyhatású készítmény volt, itt ez a lényeg, és gyakorlatilag egész télen nem volt semmi problémájuk, nem voltak betegek. És ugye itt azért vannak nagyon érdekes dolgok, hogy ugye én is most már ugye hát tartok előadást ugye orvosi egyetemen, ugye élelmiszermérnököknek, agrármérnököknek, aztán ugye most ugye többféle meghívás van, most is ugye egy nagyon állatorvosi konferencián ugye két helyen is tartok előadást. Egyik az, hogy az ipari takarmányon fölnevelt állati termékek milyen megbetegedéseket okoznak az embereknél, a másikben ugye a haszonállat szekcióban pedig a takarmány hogyan betegíti meg az állatot. És ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy ugye például a hisztamin érzékenység. Ez egy nagyon-nagyon komoly nagy probléma. Nagy probléma egyébként. És ugye egy 43 éves hölgy fölhívott a következő történettel. Nem vagyok nő a férjem mellett. Nem tudom ellátni a gyerekeimet, és nem tudom elvégezni a munkámat. Az a szerencse, hogy a családi gazdaságot kéne könyvelnem, és hát a nagymamák besegítenek, de megmondtam a férjemnek, ha elhagy, vonat alá megyek. Na most ez egy nagyon durva
szituáció.
Tehát amikor rögtön úgy hív föl a hisztamin érzékeny ember, hogy már sír. Nem tudja elmondani, hogy mi a baj a sírva. És mondom, jó, csokolom, tessék meg nyugodni, kezdjük újra tervezés, és akkor nyugodjon meg, és akkor most mondja el. És akkor én elmagyarázom azt, és be is mutatom, hogyha lizint használnak szabad aminósavként a takarmányba, akkor az állatnak a húsába 780 a csirkébe milligram per kilogram kadaverin van. Ez a lizin aminosabbnak a biogén aminja, mert a hisztidin aminosabbnak a biogén aminja az a hisztamin, annak nagyon fontos szabályzó szerepe van a szervezetben. Nagyon pici mennyiségben szabályozza a szervezet, hogy adja a gázt, meg nyomja a féket is, hogy a hisztamin egyensúly meglegyen az adott állapotnak megfelelően. Csak van mellette egy hatalmas mennyiségű kadaverin, ami a lizinnek a biogén aminja, ugye egy aminosabból kiveszek egy széndioxid, az a biogén amin. És gyakorlatilag annak a magyar neve a kadaverinnek hullaméreg. És a dalenzim annyira igyekszik, hogy lebontom a kadaverint, a hullamérget, mert tönkreteszi a máját, mert így is máj problémája van, így is magas a koleszterinje. És hogyha a paplogó fel is sertését teszik, vagy a másik, a Móricz Péternek a csirkéjét teszik, vagy a Szomor Dezsőnek a mangalicáját eszik, akkor gyakorlatilag abban nincsen kadaverin, nincsen hullaméreg. Vagy hozzáteszem bármilyen legeltetett állatot, vagy bármilyen olyan biogazdát, aki nem használ biotápot, mert a biotápban is van lizén szabad aminosavként. Tehát ugye mondhatnám Rózsa Péter barátomat, aki Magyarország legnagyobb biogazdája, és gyakorlatilag ott egészséges hús van, és elmúlik ez az óriási problémát, és olyan életminőséget romboló dolog ez a hisztaminérzékenység, azért mert a teremtés szerint nincs szabad aminósav a növényekbe vagy az állati termékekbe, és tulajdonképpen mi nem tudunk megbízni abba a takarmányiparba, ahol gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű szabad aminósavat használnak föl. Csak mi az érdekes? Ha lizint teszünk az élelmiszerre szabad aminósavként, lizint teszünk a takarmányos szabad aminósavként, finom lesz, umami íze lesz. És ugye itt szóba került a Béki tanár úr, nekem
igen.
Nagyon kedves tanárom, mesterem, vagy barátom volt a tanár úr, én ő miatta lettem, kizárólag ő miatta lettem természetgyógyász, vagy legalábbis így mondom, hál' Istennek, hogy nekem megparancsolta, hogy neked annak kell lenni. És ugye a tanár úr mondta így, hogy bemész a benzinkútra, veszel egy chipset, beülsz a kocsiba, elindulsz, kibontod, és akkor belekóstolsz, hú, ez nagyon finom. Félig megetted, és jön a gondolat, ó, kettőt kellett volna venni. És még a sarkából kiszeded a kis maradékot, aztán még a port is kiveszed belőle, és a végén még az acskót is megennéd. És ez a lizin szabad aminósavként, és ha beviszed a gyereket kétszer-háromszor a franchise rendszerben működő gyors étterembe, és ott van a lizin nagy mennyiségben szabad aminósavként, akkor úgy fogsz járni, mint az a sertéstartó, akinek én legyártottam a Dajka nevezetű prestarteremet, és kivitte a telepre, és fölhívott a gazda, hogy figyelj, Karcsi, jó barátom volt az illető, ez nagyon jó az illata, ez gyönyörű, nagyon finom, ez én megeszem. Meg nézem az összetételt, hogy igazi tejpor, laktóz van benne, tejcukor, ma malasznak kell laktóz, mert ugye ott nagyon fontos, hogy miért kell, itt nagyon nagy mélységek vannak. Héj nélküli tökmag pogácsa, alma rost van benne, meg mikor végigmondom, malacok nem akarják enni. Nem mondom, figyelj ide, komám. Olyan malacnak add oda, aki előtte nem evett ipari takarmányt, és az fogja enni, mert az a malac, amelyik evett lizines tápot, az a gyerek, amit elviszed a gyors étterembe, utána nem fogja megenni. És ugye ez az umami íz, tulajdonképpen ezzel vagyunk mi manipulálva. És ezt tudja az élelmiszeripar, csak valamiért ugye nem mondja el, hiszen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ez az egész 30 év, vagy most már inkább 40 év, amióta én vagyok állattenyésztő, ez két részre oszlik. Volt egy természetszerű takarmányozás, és jött ez a multinacionális vállalatok, akik most ők mondják meg, hogy mi a tudomány. Nem én, a multinacionális vállalatok. Te 10 évnél idősebb szakirodalmat ne használjál föl a szakdolgozatot. Ez a szakdolgozat készítés elve. Azért, mert a tudomány túlhaladta. Na, kérem szépen, ez a 1678 Newton tömegvonzásnak a törvénye. Tessék tagadni, ugye szép református templom van, föl kell menni a toronyba, a hitetlenek, tessék leugorni, most meglátjuk, hogy akkor, ami már tulajdonképpen nem tudom, több mint 500 éves, igen, ez a törvény.
Igen. Már túl van a 10 éven.
Hát bőven. Na most ugye tulajdonképpen én azt mondom, hogy mi a takarmány, annak funkcionásnak kell lenni. Takarmány az, amit az állat a saját természetes élőhelyén előszeretettel fogyaszt, azt kell bevinni az istálóba. Nem a precíziós takarmány. Na most Kassai Lajosnak van leginkább igaz, ami azt mondja, tartsd az állatot természete szerint. Csak hát már 8 milliárdon vagyunk, nem tudjuk.
Igen,
és
igen.
Ugye mindenki nem tudja, de az istálóba én be tudom vinni, és ugye hát hál' Istennek én azt mondom, hogy egyre több takarmányt gyártunk. Ez nekem óriási feladatot ad, hogy ezeket az alapanyagokat kellő minőségben be tudjam szerezni. Én csak annyit fogok gyártani, amennyire jó alapanyagot tudok szerezni, és ugye itt ezek nagyon érdekes dolgok, és hát azt mondom, hogy megvan a segítség a gyógyuláshoz, de ugye Einsteint idézve, itt láttam a képét, ki volt rakva, ugye őrültség az, ha mindent ugyanúgy csinálunk, hogy eddig, és más eredményt szeretnénk kapni. Tehát ugye nem kell Nobel-díjasnak lenni, de az tény, hogy másképpen kéne csinálni, és akkor kevesebb probléma lenne a gyerekekkel, kevesebb autista, kevesebb ADHD, és kevesebb sajátos nevelési igénylésű gyerek lenne, mert mondok egy nagyon megdöbbentő dolgot, mert ezt nem ismerik az emberek. Ez a mass shootings, ez az iskolai tömeglövöldözés. Ugye Amerikában 1900 és 1990 között évente 1-2 volt. 95-ben elindult ez a szabad aminósav használat, elindult a génmódosított növények, 2000-ben már évente 5 volt. 2010-ben évente 20. 2014-ben 273, és 2021-ben 690. Én szoktam vetíteni, hogy néznek ki a kocák mondjuk Angliába, hogy viselkednek Magyarországon ipari takarmányon, és hogy viselkednek akkor a kocák, ha én takarmányozom őket. És ugye a Cakó professzor úr, aki a Gödöllői Egyetemnek volt a professzor, aki etológiával, tehát a gazdasági állatok viselkedésével foglalkozott, ha most fölébredne, és meglátná, hogy viselkednek a kocák, azt mondja, hogy figyeljetek gyerekek, ti valamit nagyon rosszul csináltok.
Itt legyen most nem szünet, hanem egy hét, és tanár urat várjuk, mert hogy már tulajdonképpen átkanyarodtunk arra a körre, amiről szintén szeretnénk beszélgetni, hogy ugye természetgyógyász is emberekkel is foglalkozik, tehát ugye agrármérnök után nagyon sok mindent csinál a humán területen is, és erről fogunk részletesebben beszélgetni egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak nagyon köszönöm a figyelmét, Mester Károly agrármérnök természetgyógyásszal beszélgettünk arról, hogy hogyan kellene radikálisan visszatérni a természet szerint való takarmányozáshoz, és nyilván nekünk embereknek ennek a fogyasztásához. Azt gondolom, nagyon-nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Paplogó Ferenc itt a környékünkön már ilyen sertéseket nevel, és hamarosan az ebből készült falatokat, szalámikat, egyéb termékeket is fogyasztani lehet. De hogy ez a humán területen milyen fontos, és hogy egyáltalán hogyan került Mester Károly erre a területre, hogyan ismerkedett meg Béki Lászlóval, és hogy hogyan működik ma, hogyan tud segíteni az embereknek, nem csak az állatoknak és az állattartóknak, erről fogunk beszélgetni egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.